naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádiózást mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa. Természetesen itt van Szupán Márton a Peak-től, és Ferenci Ádámot hívtuk meg a stúdióba, az InsurWiz CEO-ját, és a név az nyilván kötelez, ugye, akkor InsurTech.
Nagyon izgalmas adásnak nézünk elébe, mert három témát is érinteni fogunk. Egyrészt igen, az InsurTech témát, másrészt nem akarok itt előre nagyon spoilerezni, csak egy kicsit azért. Másrészt Ádámék alapvetően blockchain-re építkeznek, tehát blockchain is beúszik kicsit a mai adásunkba.
Mi más?
Mi más?
Hát lassan ez lesz az alapvetés, igen.
Hát igen, hát 10 év múlva már nem is lesz hírva minden. És az lesz hír, hogy tudunk olyanról beszélni, aki nem blockchain-re építkezik. A harmadik pedig a beágyazott pénzügyek, ami ugye az egyik jó jóslatunk volt, mondanám inkább most, hogy nem jóslat, hanem előrejelzés, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy igazunk volt az idei évre, mint hot topic, úgyhogy ezt a hármat, tehát insurtech, blockchain és beágyazott pénzügyek.
Kaptunk adatokat is, meg grafikonokat is mindenfélétől, hát ugye picit ugye helyezzük el ezt a szektort, vagy alszektort, és nézzük meg az arányokat.
Oké, igen, sziasztok, én Ferenci Ádám vagyok, az InsurWizt most már több mint 2 éve vezetem, és így van, ahogy a mi nevünk is ezt mutatja, az InsurTech-kel foglalkozunk, InsurTech-ek vagyunk. De hogy mit jelent maga az, hogy InsurTech egyáltalán? Amúgy a kifejezést azt úgy 2010 óta használjuk, és hát ugye az insurance és a technology-ból ered. Az InsurTech-eknek az a célja, hogy a technológiát arra használják fel, hogy hatékonyabb és jobb szolgáltatásokat, biztosítási szolgáltatásokat nyújtsanak mind az ügyfélnek, mind a biztosítóknak. Úgyhogy ez egy ilyen alá-mellé rendelt viszony gyakorlatilag a biztosítók jelenleg. Egy függés is, úgyhogy mind szerintem a biztosítóknak is szükségük van ránk, hogy innoválni tudják a termékeiket, digitalizálni, vagy digitális szolgáltatásokat tudjanak létrehozni, és az ügyfelekre is, hiszen azért dinamikusan változnak az elmúlt időszakban az ügyféligények. Az már alapelvárás, hogy online jelen legyen egy szolgáltató, így a biztosító is. A bankoknál ez már amúgy egyébként, ahogy biztos is sokat beszélgetünk.
Hát igen, azt akartam, hogy ez a fintechnek az édes mostoha húga, ugye?
Így van.
Ugyanaz, és ugyanaz a párhuzam is fellehető, a klasszikus pénzintézetek, meg a kis fintechek, vagy nagy fintechek között, ugye? Ez a képlet nagyjából eddig hasonló.
Abszolút, abszolút, abszolút. Egyébként, hogyha a finteken belül nézzük, hogy hol helyezkedik el az insurtech, akkor én általában így a befektetői volumen alapján szoktam ezt meghatározni, és így a tavalyi évben a harmadik helyen szerepeltek már az insurtechek így a befektetés oldalról, ugye a banking,
ugye,
így van,
talán, igen.
És a payment szolgáltatások után egyből már az insurtechek következtek, úgyhogy azért az is jelentős.
Tudjuk az arányt, talán a banki volt 36, ha jól emlékszem, a köldiagram, és 14 az insur, ugye?
Igen,
oké,
van,
tehát
van,
nagyjából ez
van.
Az arány akkor. De a Marcit mindig elmondja, meg kiderült ez számomra az elmúlt 6 évből, meg a vendégek is mindig elmondják, hogy ez a biztosítók jobban álltak, vagy jobban állnak, legalábbis itt, amit mi látunk Magyarországon, vagy Európában, mint ugye a bankok, a klasszikusok. Tehát vékonyabb ajtókat kell talán döngetni, vagy nem? Lehet, hogy nem
érthető a képen. Az én tapasztalatom, hogy azért ez nem teljesen így van a gyakorlatban. Én úgy érzem egy picit, hogy a biztosítási piac az a bankok után le van maradva, ugye nyilván ez a befektetési számból is látszik, meg a megoldásokból is, meg a népszerűségből is, de közel van az a robbanás, mint a bankoknál volt mondjuk egy 5 évvel
de
ezelőtt.
De technológiailag, mert én talán így értettem, hogy
arra,
az volt
arra
a kérdés.
Gondoltam, de hogy a
digitalizációban
a biztosítók egyel jó, ha az inkumbenseket nézzük, akkor egyen jobban álltak itt az elmúlt években, mint a bankok, hiszen egy biztosítást 5-10 évvel ezelőtt is meg tudtunk kötni már online.
Ez igaz, ez egyértelmű.
Tehát abszolút az inkumbens. Talán ezért is van egyébként az insurtech szektor egy picit lemaradva, a fintech szektornak a többi, vagy mikor a neo banking payment, super app, stb.
Nem volt akkor a felfedezés.
Nem volt akkor a kényszer.
Pontosan a kényszer,
vagy nem volt akkor a verseny
előny
insurtech céget csinálni, mint egy klasszikus biztosító.
Igen, igen, mert ha megnézitek akkor a biztosítási ügyeiteket, akkor már jó pár évvel ezelőtt is aggregátor oldalakon, összehasonlító oldalakon kötötték meg.
Nem volt akkor élmény, nem volt akkor, nem volt akkor wow.
Igen. Viszont ez meg is látszik a háttérrendszerekben is, tehát a biztosítók is nyugodtan hátraülve azért ugye az elmúlt időszakban még ugyanazt a rendszert használtak, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt, és akkor most jött egy pandémia, és mindenki észrevette, hogy itt iszonyatos erőforrásokat kell mozgósítani, hogy a rendszerhez hozzá lehessen nyúlni. Úgyhogy én azt látom a hazai biztosítóknál, hogy az abszolút prior, hogy a saját rendszereiket most fejlesszék.
De fejlesszék, vagy cseréljék egyébként?
Mind a kettő igaz, de hát, hogy...
a core rendszerek azok ugyanúgy nagyon régiek, nagyon széteső félbelevők, de bankoknál,
igen,
nem?
Igen, így van. Én mind a kettő tendenciát látom, tehát, hogy cserélnek is, abszolút egy teljes háttérrendszert lecserélnek, vagy igyekszenek úgy frissíteni, hogy ez a jelenlegi trendekhez, technológiákhoz könnyen tudjon csatlakozni, termékfejlesztés oldalról, disztribúcióról.
Jó, és akkor most berúgod az ajtót, vagy berúgtátok az ajtót a blockchain-nel, ugye?
Igen, a blockchain az egyik olyan technológia, ami a biztosítási piacban nagyon jól hasznosított. Alapvetően a biztosítási piacot nézzük, hogy miért kötsz biztosítást, azért, mert bízol a biztosítóban, hogy ő ki fogja fizetni azt a károsszeget, amit előre meghatároztatok, vagy majd, hogyha neked károd lesz, akkor ő fel fogja azt mérni, és kártalanítani fog
téged. Majdnem azt mondom, hogy bízik a fene, csak félek a kártól. Na jó, de bocsánat, ezt nem akkor, ezt mondjuk úgy, hogy nem mondtam, igen.
Igen, de úgyhogy a bizalomra épül. Tehát, hogy ez egy fontos. A blockchain-nek az a sajátossága, hogy transzparens és biztonságos. Ugye ez abszolút a bizadalomhoz csatlakozik, úgyhogy ez a technológia ezért nagyon jól hasznosítható a biztosítási piacban.
Mennyit ért ebből az ügyfél, vagy mennyit kell ebből érteni az ügyfélnek, vagy mi lesz az üzenet? Vagy mi különbözteti meg az összes többi mástól, ami nem blockchain alapon működik?
Igen, ez is érdekes téma, mert hogy alapvetően az ügyfeleknél, hogyha a blockchainről beszélünk, akkor mindig jön a kriptó rész, hogy jó, hát azért ez a fekete piac, meg hogy hogyan ugrálnak az árfolyamok, így van, de ugye inkább mi a technológiát használjuk. Tehát, hogyha azt erősítjük, hogy ez a maga a folyamat, itt semmi köze úgymond a kriptóhoz és a tokenizációhoz.
Látod, hanem... milyen jó volt amúgy a ló meg a lovas hasonlat, amikor itt magyaráztam, és azt mondták, hogy nem, ez nem függ össze, nem a fenét. Ez a ló, amiről beszélünk, a lovas a kriptó, az most nekünk nem érdekes, nekünk a ló, tehát a lóban bízol
meg. Hát, sőt, ne, én tovább vinném ezt, hogy ha már ló meg lovas, itt a lovas a biztosítás.
Az ő rá a lóra, világban.
Ez még jobbá teszi ezt, hogy gyakorlatilag a ló maga, a lovak azok a különböző blockchain megoldások, és a lovasok azok meg az end user termékek, ami lehet egy kriptó, lehet egyébként egy általános okos szerződéses szerződéskötés, meg lehet egy biztosítás, meg még ezer más egyébként.
Jó, tehát a blockchain az alap, akkor megvagyunk, és akkor igen, most jön a termék, meg a végtermék.
Így van, és egyébként szerintem a blockchain nem is feltétlenül az ügyfélnek fontos. Az ügyfél már csak élvezni fogja az előnyeit, hanem ez a biztosító társaságnak fontos, hogy azt mondja, hogy mi olyan technológiákat használunk, amik költséghatékonyabbak, gyorsabbak, egyszerűbbek, jobban kiszolgálják az ügyfelet. Úgyhogy inkább a társaságokra lőném, hogy az új technológiák nekik fontosak, nem feltétlenül az ügyfélnek. Az ügyfél már csak élvezni fogja ennek a végterméket.
Élvezzen az ügyfél, de miért nem a biztosítónál élvez? Miért nem ők csinálják ezt meg?
Alapvetően ahogy mondtam, mert ez egy alá fölé vagy egy mellé rendelt viszony. A biztosító társaságoknak most az erőforrásait biztos, hogy az veszi el, hogy a saját rendszereiket frissítsék. Arra nincsen erőforrásuk, hogy ilyen technológiákhoz hozzáférjenek, illetve nem is akarnak. Én úgy gondolom, hogy a biztosító piac egy olyan irányba halad, ahol inkább pont az a lényeg, hogy ők biztosítsák azt a nagy tapasztalatot, amit rendelkeznek az elmúlt jó pár száz évben.
Ők a garantőrök.
Így van, a humán erőforrást, hogy azt mondják, hogy nekünk megvan a kialakított folyamataink, megvannak az erőforrásaink, és a technológiát azt viszont a startupok, az insurtech-ek adják oda, illetve ugye hát a pénzügyi részt azt ugyancsak a biztosító tudja viselni, a kárkockázatokat kifizetni, úgyhogy náluk marad gyakorlatilag ez a know-how, meg az erőforrás, a pénzügyi, és akkor a technológiát azt pedig az insurtech-ek fogják képviselni ilyen moduláris megoldásokkal, hogy kiszervezik a CRM-et, kiszervezik a kifizetést, kiszervezik a termékeket, meg a disztribúciót, és ők csak azt a licenszet adják hozzá, meg azt a biztosítási tudást, amivel már rendelkeznek.
A pénzügyi közművek. Ugye, ahogy itt erről, szerintem 6 évvel egyébként az első évünkben arról beszéltünk, hogy ott még nagy kérdőjellel, hogy mi lesz az inkubáns szektornak a sorsa. Egy kicsit azért ez sors, és szerintem nem önálló döntés feltétlenül, hogy fölveszik-e a versenyt a fintech piaccal, vagy jön egy kooperáció, ahol egyre visszebb és visszebb húzódnak az inkubáns szolgáltatók. Az én értelmezésemben pont ez történik.
Milyen lesz ez a biztosítási piac? Mert a Marcival sokat beszélgettünk tényleg az elmúlt években, meg sok vendég jött már az élethelyzet biztosítással, meg ez az egész. Hogy változik ez? Volt egy fél mondatot az elején, hogy nem olyan népszerű, igen, a fintech, amikor az összevetés volt az insurtech piacon, tehát nem olyan népszerű, tehát nincs annyira beágyazva.
Így van, hogy talán, hogyha a mindennapi költéseinket, meg pénzügyeinket nézzük, akkor a biztosítás az nem szerepel ugye az alaptermékek között. Tehát, hogyha reggel bemegyünk vásárolni egy üzletbe, és a bankkártyánkkal fizetünk, akkor ugye nem az jut eszünkbe, hogy ma kötöttem-e bármilyen esetre biztosítást, hogyha valami történik velem, akkor milyen helyzet. Hogyha online térben vagyok, akkor ott sem mindig az jut eszembe, hogy ezekhez a termékekhez biztosítást kössek, amikor vásárolok az online térben, úgyhogy ez még nem annyira népszerű, vagy nincs annyira beágyazódva, de erre is vannak azért abszolút tendenciák. Hogyha a technológiai trendeket nézem, meg az ügyfél igényeket, akkor ebben azért elég sok változás van. A technológiára egyébként azt szoktam mondani, hogy ami a jelenlegi trendeket meghatározza, azt nagyon könnyű megjegyezni, mert ABCD, Artificial Intelligence, ugye mesterséges intelligencia, blockchain,
a cloud felhő
és a data, mint az adat, ezek határozzák meg egyértelműen a jelenlegi technológiákat, meg trendeket. Az ügyféligények meg folyamatosan változnak, tehát hogy az, ahogy mondtam, mert az online tér az egyértelmű igény. Az viszont nem igaz, hogy például a biztosítási piacon egyértelműen csak az online térre van igény, tehát hogy csak ott legyen a teljes ügyfélút. A sales egyébként jelenleg 6% az online felületeknek, tehát hogy ahol biztosítást kötnek, összesen 6% globálisan, tehát ez nagyon kicsi, ami csak digitálisan megy végig. És egyébként egyelőre az ügyfelek is sokkal jobban bíznak a személyes jelenlétben, úgyhogy azért még abszolút kötnek.
A nóta végén be akarok menni, oda akarok menni, és személyesen akarok valamit csinálni.
Igen.
Mikor már széttájékozottam magam. Ez a parametrikus biztosítás, ez sikerült most kimondanom.
Aha, jó volt.
Ez fontos, mert mindig még azt kapargatnám, van még egy pár percünk, hogy az ügyfél mitől dönt majd másképp, mitől kéri ezt az újat, mitől kell neki más, mit fog ebből érzékelni. Azon, hogy persze gyorsabb, élményszerűbb, nem tudom, digitális.
Igen. A parametrikus biztosítás az egy újfajta biztosítás. Nem új, mert maga itt is a kifejezés az már régebbi, meg a termékről már eddig is találkozhattak az ügyfelek, de azt tudom mondani, hogy ugye a digitalizáció és a digitális szolgáltatás az nem ugyanaz. És a parametrikus biztosítások azok olyan új digitális szolgáltatások lehetnek, ami új ügyféligényeket tud majd kielégíteni. Ezek lehetnek mikrobiztosítások is egyértelműen. A parametrikus biztosítások azok gyakorlatilag más néven index biztosítások, vagy ilyen skálázható biztosításoknak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy előre meghatározható, hogy mi az a kártalanítási összeg, amit én meg fogok kapni, indexszerűen gyakorlatilag, nincs szükség a kár felmérésre. Ez jelenteti azt is, hogy a teljes káromat nem fogja majd fedezni, de az biztos, hogy ezt meg fogom kapni. Ez gyakorlatilag egy ilyen if-what kapcsolat gyakorlatilag.
Ez egy kárenyhítés.
Igen, nevezzük kárenyhítésnek. Igen.
A szektorban, igen.
Így van. A legelterjedtebb az a katasztrófa biztosítás, hogyha valahol egy hurrikán lecsap, akkor kapj te egyből egy előre meghatározott kárösszeget.
Igen.
És a parametrikus biztosítások azért nagyon érdekesek, mert a jelenlegi technológiákkal ez nagyon jól automatizálható. Ugye egyre több adatot termelünk, gyakorlatilag másodpercenként 2 megabájt adatot termel minden egyes személy. Tehát, hogy online rendelünk taxit, megnézzük az időjárást, social médiában aktívak vagyunk, tehát hogy iszonyat sok adatot termelünk.
Foglalkozunk a kriptószámlánkkal, arra is lehet biztosítást kötni, ugye?
Így van. És az is egy digitális biztosítás, vagy digitális szolgáltatás, nem digitalizált, ugye ezek is új ügyféltrendek. Úgyhogy egy adat alapon meg lehet vizsgálni gyakorlatilag egy kár eseményt, és ezek a parametrikus biztosítások, ahol ez teljesen jól automatizálható. Hogyha egy nagyon egyszerű példát akarok mondani, például az utas közönségnél elmegyek nyaralni valahová. Én kifizettem a tök jó szállodát, azt, hogy napsütés lesz, hogy én ott a tengerparton fogok napozni, de aztán jön egy ciklon, vagy bármi, amire nem számítottam, ami mondjuk az időjárás előrejelzésben nem volt.
És nem hozták a koktélt a megrendelt napácshoz, igen.
Hát oda biztos, hogy igen. Nem, mert hogy egész nap el kell lennem a szállodába, vagy étterembe kell mennem, vagy múzeumba. Hogyha ezt költség szempontból nézzük, akkor nekem megnő a költségem, többet kell költenem, mint amennyit terveztem, ugye, hogy relaxálok a napon. Erre például tök jó lehet egy ilyen parametrikus biztosítás, ahol azt mondjuk, hogy monitorozzuk az időjárást, és akkor egyből kifizetünk téged, hogyha bizonyos hőmérséklet alá csökken, mert akkor itt van ez a kis fedezet, foglalj egy plusz napot, vagy ott van az éttermi számlád, arra tök jó, vagy a múzeumi belépő.
Ez a hóbiztosítás, ugye, a síelésnél, csak aha. Ez már egy picit tovább gondolod. Nem van. Az, hogy nincs hó, de ha nincs hó, akkor az egész családod nem tudsz a Balatonon kimenni a Balatonra, vagy a, mit tudom, bármi van a wellnessben, akkor a három gyerekkel már nem azt tudod csinálni, hanem háromszor X pénzért tudsz bármit csinálni, igen. Erre tudsz akkor. Ez megint az élethelyzet cucc, amit te
abszolút, szoktál. Itt két kérdést még beúsztatnék, mert az elején azzal indultunk, vagy azt ígértem, hogy insurtech, beágyazás és blockchain. Blockchain-t félig érintettük. A beágyazottságot még nem, viszont ennek az egész logikának a beágyazottsága az válasz arra a kérdésre, amit feszegettél egy pár perc, hogy miért alternatív utakat fognak választani az ügyfelek, miért nem a biztosítóhoz mennek. Hát azért, mert a biztosítóhoz tudnod kell, hogy te éppen mire akarsz biztosítást kötni, tudnod kell, hogy létezik olyan termék, és azt mondod, hogy ja, jó, oké, akkor én erre akarok biztosítást kötni, elmegyek a biztosítóhoz. Ez nem egy élethelyzetmenedzsment logika. Az élethelyzetmenedzsment logika az, hogyha foglalom az utazást, vagy veszem a repülőjegyet, és akkor azt mondod, hogy ja, van ilyen időjárás biztosítás, de jó, beixelem magamtól. Ez csak beágyazott logikával működik. Vagy olyan iszonyatos edukációs összegeket kellene a biztosítóknak a piacra önteni, amivel valószínűleg nem, tehát tényleg akkor edukációs összeg, amivel valószínűleg nem is rendelkeznek, pedig a biztosítási szektor, a pénzügyi szektornak az egyik legjobb EBITDA-jával működő, sőt, talán a legjobb EBITDA-jával működő alszektora. Tehát a beágyazottság az egy ilyen szükséges eleme annak, hogy ezeket a típusú újfajta, új igényeket kielégítő biztosításokat lehessen nyomni a piacon. A blockchain oldalhoz meg annyit tennék csak hozzá, hogy itt én nem mennék el szó nélkül ennek a, hogy mondjam, szerintem nem csúcsosítottuk ki, hogy ez mennyire tudja gyorsítani itt a folyamatokat. Ugye az okos szerződés logika az gyakorlatilag teljesen automatizálni tud biztosítási folyamatot a kötéstől a kárrendezésig. Ma egy kárrendezési folyamat, vagy egy teljes biztosítási életciklus a lekövetése iszonyatosan drága, és nagyon sok hiba lehetőséget rejt magában a biztosító számára, hiszen manuális folyamatok történnek. Tehát, hogyha egy ilyen időjárás biztosításról beszélünk, ezt egy klasszikus logikával, nem okos szerződés alapon meglépve, ez úgy néznek ki, hogy akkor nekem be kell jelentenem a biztosítónak, hogy figyelj, rossz az idő.
Igen.
Akkor aki a kárrendezést, aki a bizonyítanom kell, aki a kárrendezést csinálja, az manuálisan leellenőrzi, és utána egyszer csak majd fél év múlva rányom, hogy jó, akkor tényleg rossz volt az idő fél éve, utalok. Most ez egy okos szerződésben úgy tud kinézni, hogy az okos szerződés mindenféle data feeddel, tehát mindenféle adattal lehet etetni, például az időjárási adatokkal, és az egy paraméter az okos szerződésnek, hogy ha ebben az időszakban, ez is egy paraméter, hogy tolig rossz az idő, vagy ilyen paraméterek érkeznek az időjárás jelentési apin, vagy valamilyen csatornán keresztül, akkor ekkora összeget erre a számlára tegyél rá. És kinyírtuk a humán erőforrás szükségletet, meg a hibázásnak
a lehetőséget. És ez a legnagyobb customer pay point, hogy a kártalanításban nem látom át a folyamatot, és erre igen. A blockchain egy megoldás, teljesen transzparens. Látom azt, hogy megtörtént az esemény, vagy nem történt meg. Kifizetés meg fog történni, vagy nem fog megtörténni.
Tehát mind biztosító, mind biztosított oldalról gyakorlatilag nullára redukálja a humán erőforrás szükségletet.
Köszönjük szépen, Ferenci Ádám, InsurWiz jövő héten fintech világa Szupán Marcia Pitől, akkor is itt lesz természetesen egy nagy futás után. Köszönöm szépen.
Én köszönöm, sziasztok.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.